Múltkor azon nevetgéltünk a Nesztával, hogy amióta ez a műsor van, nem minden adásban van vendégünk, de ha van, mert valaki nagyon izgat minket, és nagyon, nagyon érdekes az a teljesítmény, amit éppen felmutatott, akkor szívesen meghívjuk, és hogy mindig nők voltak.
Soha nem volt még férfi vendégünk.
Még nem volt férfi vendégünk, pedig ebben egyáltalán nincs szerkesztői tudatosság, vagy nem tudom, és hogy tök vicces most, hogy így végre beültél ide közénk, rájöttem, hogy na, hát akkor megint, szóval Szakonyi Noémi a vendégünk, szia!
Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
Mi is nagyon örülünk, és már egy kicsit meséltem is rólad, meg a filmedről a hallgatóknak, szóval, hogy holnap kerül a mozikba, az egész országban a mozikba, a 6-7 című film, aminek a rendezője vagy, és ami, ha nagyon röviden összefoglaljuk, egy döntési helyzetnek a története, egy olyan döntési helyzeté, amiben szerintem képtelenség dönteni addig, amíg az ember csak elképzeli, hogy mi az, amiről dönt. Egy picit nehéz körülmények között élő, érettségi előtt álló lány, aki elég későn veszi észre, hogy terhes, és közben egy nagyon ígéretes sportkarrier látszik kibontakozni előtte, és hoz egy nagyon átgondoltnak tűnő, nagyon felnőtt, felelős döntést, hogy örökbe adja a születendő gyerekét egy nyílt örökbeadási folyamatban, viszont amikor megszüli ezt a gyereket, az egy olyan érzelmi és fizikai élmény, ami egy csomó olyan dolgot hoz fel benne, amire nem számított, amikor azt gondolta, hogy jól dönt. Erről szól a film, és tulajdonképpen arról a 6-7-ről, ami mire áll rendelkezésre az ilyen helyzetben.
Ez a 6-7 a nyílt örökbefogadásoknál 2014 óta van, ez egy jogszabály, hogy az életet adó anya meggondolhassa magát, és a szülést követő 6. hét végéig visszakérhesse a gyermekét. A zárt örökbefogadásoknál ez mindig volt ez a 6-7, és egyébként ez egy EU-s jogszabály, amivel mi is harmonizálunk.
Miért kezdett el érdekelni? Olvastam egy interjút, rögtön az elején mondtad, hogy nem az van, hogy örökbefogadott gyerek vagy, tehát hogy nem egy ilyen saját érzelmi indítatás, hanem akkor miért?
A férjem és alkotótársam, Vince Máté, vele együtt jártunk a Színház és Filmművészeti Egyetemre, Almási Tamás osztályába, dokumentumfilm rendezést tanultunk, és ő kezdte el kutatni akkor ezt a témát, úgyhogy ez tőle jött, és hát megfertőzött vele, szóval nekem is a szívem közepébe került, és aztán együtt folytattuk ezeket a kutatásokat, és kezdtünk el a témában dokumentumfilmeken dolgozni, illetve hát írtuk aztán ezt a játékfilmet.
Engem mindig teljesen lenyűgözött, és nem is biztos, hogy ez a jó kifejezés, amit nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy amikor valaki egy dokumentumfilmet csinál, akkor van, hogy 2, 3, 4, 5, 10, 15 évig követ egy történetet, egy családot, egy falut, egy régiót, attól függően, hogy mi a témája. Tehát, hogy egy nagyon nagy helyet foglal el a szívébe, az agyába, az idegrendszerébe, miközben megy az élet annak minden civil eseményeivel, ami szintén rengeteg érzelem, rengeteg dolog, amire figyelni kell. Tehát, hogy lenyűgözve figyeltem, hogy valaki ezt tudja, és végül is ti sem dokumentumfilmet csináltatok, hanem egy színészek által eljátszott történet kerül holnap a mozikba.
Igen. Egyébként érdekes, hogy mondod ezt a nagyon hosszú követéses dokumentumfilmet, mert készítünk egy ilyet nemzetközi örökbefogadásról. Ez a Máténak a filmje lesz. 8 éve követünk 3 kislányt, akiket örökbefogadtak az Egyesült Államokba, és 12 évig fogjuk forgatni a filmet. Tehát tényleg ezzel együtt élünk, együtt növünk fel az ő történetükkel, és szinte családtagnak érezzük őket. De mi azért döntöttünk ebben az esetben a játékfilm mellett, mert a dokumentum filmnél közel kell menned a karaktereidhez, vagy azokhoz az emberekhez, akikről filmet készít, ez nagyon fontos a távolság, és azt éreztük, hogy ez a 6-7 egy nagyon-nagyon kiélezett helyzet, és nem szerettük volna ebben a helyzetben a kamera jelenlétével, meg a mi jelenlétünkkel esetleg befolyásolni az érintett feleket, hogy emiatt döntsenek így vagy úgy, azt éreztük, hogy ez veszélyes lenne, úgyhogy meggondoltuk magukat, és ezért lett aztán játékfilm belőle.
Hogy találtátok meg a szereplőket, akik ezt a, tudom, hogy minden színészi játék kimagasló színészi játék, és nem ez a legnehezebb helyzet, amit el kell játszani, de azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon embert próbáló színészi feladat egy fiatal színésznőnek. Az összes ilyen dilemma helyzetbe ilyen mélyen beledolgozódni. Hogy találtad meg a színészt, aki Zsófit játsza?
Román Katalin a színész, aki Zsófit játsza. Neki egyébként ez élete első film szerepe, és fantasztikus volt vele a munka. Egy hosszú casting folyamat végén találtuk meg őt, ahol már nagyon sok, nagyon tehetséges lányal, sportolóval, autentikus szereplővel találkoztunk. De nagyon erős elképzelésünk volt arról, hogy Zsófi kicsoda, és azt éreztük, hogy még mindig keressük, tehát nincs meg a mi igazi Zsófink, és akkor bejött Katalin, és azt éreztük, hogy igen, ő lesz az. Ezt úgy érzi az ember. Különböző feszültségek vannak a testében, meg libabőrök, szóval tényleg ez úgy jön.
De jó lehet, úristen, pláne úgy, hogy előtte már megnéztetek csomó mindenkit, és mivel ő egy nagyon profi sportolót, egy pingpongozót játszik, nyilván aki bejött és sportoló múltja volt, az nagyon meggyőzőnek tűnt, de mégse dobbant meg rá a szívetek, szóval szuper lehet így menni tovább, addig, amíg egyszer csak tényleg bejön az ajtón valaki, és érzed, hogy úristen,
igen, és aztán meg felvillan a kérdés a fejedben, hogy vajon tud-e pingpongozni, és azt mondja, hogy igen, hát ezt mindenki tud, és aztán elmentek a pingpongasztalhoz, és nem találja el a labdát, és akkor rájössz, hogy hát meg kell tanulni a pingpongozni, és Katu ebben is zseniális volt, 2 hónapja volt arra, hogy megtanuljon profi szinten pingpongozni, mert nem elég az ilyen sima asztali pattogtatás tudás, hanem itt tényleg hát fel kellett vértezni a magát ezzel a készséggel is.
Azért folytatta ezt a 2 hónap után? Engem érdekelne.
Nem. Hát ezt
hát a 2 hónap, hát az olimpia jövőre Párizsban.
Igen, egyébként olimpikonok is segítették a felkészülésünket, mert hát Kadu felkészülését, de aztán ő végül ezt nem folytatta. Bár szerintem még mindig simán megverne mindannyiunkat a stábból.
Hát én másfél évig a magyar néphadseregbe a tisztekkel pingpongoztam, úgyhogy én bátran kimerek állni ellen.
Ezt összehozhatjuk meg.
Igen. Sima, az mekkora lenne?
Az nagyon lenne.
Egy olyan dal következik, amin egyes változatain szoktam sírni, ez a Motherless Child.
Ezt választottad ide direkt a filmet?
Igen. Gondolkodtam, hogy mi legyen. Ez egy tradicionális feldolgozás lesz, és azt kell tudniad arról, hogy a 18. század környékén születhetett a gyapotszedő munkások, ugye az Afrikából elhurcolt rabszolgáktól nagyon-nagyon sok gyermeket elvettek, elraboltak. Azt gondoltuk, hogy a rabszolga felszabadítás után már ez nem történhet meg, de most Ukrajnában ugyanez van. Hogy elrabolják a gyereket és gyerekeket, és ha erről nem beszélünk, akkor semmiről sem, mert legalábbis olyan értelem, hogy akinek van gyerek, az szerintem tökre átérzi, hogy annál nagyobb tragédia kevés lehet. Na most annak idején ez egy ilyen kesergő volt, egy ilyen sirató, azokért a gyerekeket, és akkor mondjuk az aboriginálokról nem is beszélek, jut eszembe, hogy Ausztrália őslakosairól volt egy teljes nemzedék, akiket úgy hívnak, hogy az elveszett generáció. Szóval, hogy a 21. században is ez létezik. Ezt a feldolgozást 1999-ben Tom Jones és a Portishead zenekar közösen írta elő és énekelt el. Annyit kell tudni, hogy maga Beth Gibbons, a Portishead énekesnője, nem, hála Istennek nem szerepem, akkor mindenki sírt volna. Így Tom Jones-szal el lehet viselni, de a körítést, a zenei kulisszát azt a Portishead vezette elő. Szóval 1999 Tom Jones és a Portishead, valamint a Motherless Child.